Erősvárom Istenem.
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük az 57-es számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 57-es számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. 10-es számú liturgiánk a 62. oldalon található énekeskönyvünkben. Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmérkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodatévő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között. Amen. Jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, s valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, mennyei Atyám, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és szerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyánk, ne emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk, és mert szolgálatra hívtál el minket ad, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasásul rendelt, amely igét megírva Pál apostol Efezus beliekhez írott levelében találjuk annak 4. fejezetében, a 20. verstől a 28-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Efezus beliekhez írott leveléből olvasom a 4. fejezet 20. versétől. Így szól Isten igéje. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban.
Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz jó kívánságok miatt megromlott. Gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyt se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 438-as számú énekünk eléneklésével. 438-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 12. fejezetében, a 9. verstől a 14. a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom a 12. fejezet 9. versétől. Így szól Isten igéje. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkező ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az idősebbek emlékeznek arra az időre, amikor 30-50 évvel ezelőtt kabaré tréfák témája volt az, hogy valaki, aki megveszi az új autóját, nem használja sohasem, csak vasárnap kitolja a garázsból, még be se indítja, kiporszívózza, lemossa, levixolja, kifényesíti, és utána mellé teszi a strandszéket, a kempingszéket, leül és olvassa az újságot, hogy a szomszédok lássák, hogy nekik van új autója, és hogy mennyit foglalkozik vele, és aztán betolják este, és folytatódik az életük tovább. Egy díszlet az életükhöz az autó. Mások pedig, akik meg tudták vásárolni az autót, nem volt az könnyű abban az időben, megvásárolták az autót, bevágták magukat vasárnap reggel, és akkor szépen elmentek kirándulni, vagy elmentek egy csendes napra, vagy egy csendes hétre, attól függően, hogy mennyire volt számukra fontos az Isten dolga. Egyik használta az autóját, a másik pedig díszletként alkalmazta. Igazából sohasem indította be, sohasem élvezte annak a használat. Jézus valami hasonló helyzetet szeretne felvázolni előttünk ezen a mai vasárnapon az egyházról. Hogyan lehet helyesen viszonyulni az egyházhoz, az egyházi élethez? Hogyan lehet megélni az egyházhoz való tartozást, az egyházi rendhez, az egyházi hagyományokhoz való jó viszonyulást? Mert az Isten nem szeretné azt, hogyha az egyház, az egyházi élet, az egyház rendje, az egyházi közösség az olyan lenne az életünkben, mint annak az embernek az autója, aki vasárnap kitolja, kiporszívózza, kivixolja, és utána visszatolja, és sohasem ül bele, sohasem használja. Természetesen fontos megállapítanunk, hogy az egyház rendje, az egyház közössége, az az emberi élet számára fontos, Isten által adott keret, az Isten által számunkra elkészített hely. Vannak akik azonban úgy gondolják, hogy nincs szükségük rá, sőt, azt mondják sokan, hogy káros, és gondoljuk akár a felolvasott igére is. De egyébként a Szentírásban nagyon sok olyan igehely van, amikor maga Isten leplezi le az egyháznak, az egyházi rendnek, az Isten népének az életét. Leleplezi, hogy mennyire élettelen, mennyire nem arról szól, amiről kellene szólni, mennyire nem azt teszi, amire alapvetően létrejött, amire meg lett alapítva. Az egyház szemben áll a megváltóval jelen esetben, a felolvasott igében is. Az egyház az Isten által az ember számára biztosított tér szemben áll magával azzal, aki ezt adta az ember számára. Hisz az Ószövetségben többször olvassuk azt, hogy az Isten azt mondja, hogy bárcsak valaki bezárná a templomnak az ajtaját. És hát nemrégiben volt előttünk ige, ami sokszor előjön, szinte minden évben, hogy elefántcsont tárgyakon heverésztek és daloláztok az Isten tisztelet neve alatt. Hogy a ti komfortotokra van, a ti kényelmetekre van, a ti élvezetetekre van, és elfelejtitek, hogy mi ennek a célja, hogy az Isten, aki ezt alkotta, kimarad magából az Isten tiszteletből, az Isten tiszteleti közösségből. Sok utalást találunk erről, hogy nem funkcionál. Ahelyett, hogy közelebben vinne Istenhez, inkább eltávolít az Isten közeléből. Ahelyett, hogy az Isten dicsőségét szolgálná, még Isten kiveszi belőle, és valamiféle bálványisten helyez az Isten tiszteletnek a közepébe. Inkább elválaszt, inkább taszít. Ezt gondolják egyébként sokan, és ezért nem vállalnak vele közösséget. Sokan úgy gondolják, hogy nincs szükség az egyház közösségére. Majd ők magukban élik meg az Istennel való kapcsolatukat. Majd ők maguk alkotnak az Istennel egy közösséget. Nincs szükség egy nagyobb közösségre. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy működhet-e az egyház tökéletesen. Van-e tökéletes egyház? Ha rövid választ kell adni, akkor azt kell mondani, hogy nincs. Az egyház nem működhet tökéletesen. Tehát miért nem működhet tökéletesen? Azért, mert ilyen tökéleten emberek alkotják, mint én is. Meg mindenki. Mert bűnös emberek jönnek össze. Még akkor is az Isten megszabadított bennünket Jézus Krisztus által a bűn terhe alól. Még akkor is, hogyha tisztogatja az életünket, ott van bennünk az Isten való szembenállás. A tökéletlenség. És ezek a tökéletlen emberek alkotnak egy közösséget. Hát hogy lehetne az tökéletes? Nem lehet tökéletes. Nincs tökéletes közösség. Párhuzamos kérdés, hogy megélheted-e tökéletesen az Isten tiszteletedet, te, mint egyén. Tehát aki azt mondja, hogy az Isten tisztelete nem tartott közösséget, az Isten népével nem vállal a közösséget, megélheted-e te tökéletesen az Istennel való közösséget? Tökéletes kapcsolatban élhetsz az Istennel. Ha rövid válasz kell, akkor erre megint az, hogy nem. Nem tudod megélni tökéletesen az Istennel való kapcsolatodat. Hát ez a rettenetes, hogy rész szerint látunk ebben a világon dolgokat, rész szerint tapasztalunk meg, kijelentések alapján tájékozódunk, és próbálunk eligazodni abban, hogy az Isten hogyan szeretné az ember életét berendezni, az egyénét, meg a közösségét is. Az egyházat elhagyók sokszor tökéletes Isten kapcsolatra vágynak, és aztán létrehoznak is tökéletes közösségeket, csak hát az a baj, hogy azt is tökéletlen emberek alkotják. És azok a tökéleten emberek egy idő után megint szét fognak válni, mert azt mondják, hogy én még tökéletesebben tudom majd megélni a kapcsolatot. És az ördög ezt kihasználja, és civálja szét az egyébként Isten tiszteleti közösségek. Most nem arról beszélek, hogy van, amikor az egyház annyira eltéved, hogy szüksége van reformra, szüksége van reformációra. Októberben a reformáció hónapjában vagyunk. Szükség volt reformációra 1517-ben. Szükség volt reformációra Jósiás idejében, 2100 évvel Luther Márton előtt. Szükség volt reformációra, mert úgy elkanyarodott az egyháznak az élete. De hát a legnagyobb reformáció Krisztus eljövetelével érkezett meg az egyházba, amikor annyira tönkre ment, mint ahogy látjuk is, hogy a farizeusok, amikor megérkezik a messiás, nem veszik észre, hogy az Isten látogatta meg őket. Hogy az Isten gyógyít, az Isten teszi rendbe a velük, az emberrel való közösséget. Benne békél meg az Isten a világgal. De hát éppen ezért adott az Isten számunkra közösséget, hogy ebben a közösségben megélhessük a vele való kapcsolatot. A bűnös ember számára adott olyan teret, hogy a vele való kapcsolatban elmélyedjen, a vele való kapcsolat tisztuljon, a vele való kapcsolatban megélhesse azt, amit az Isten elkészített. A szabadság, békesség, meg a Szentléleknek a gyümölcsei. Azért adott keretet, mert szüksége van a bűnös embernek arra, hogy Isten megmutassa, hogyan élje az életét, meg hogyan legyen kegyes. Mert az Isten Jézus Krisztusban mindent megadott számunkra, az életre és a kegyességre. Olyan jó ezt olvasni Péter levelében, amikor az Isten a szívünkre helyezi, hogy te nem tudod megélni az életedet, meg nem tudod megélni az Isten tiszteletedet sem, de én megadom neked. Jézus Krisztusban, az én egyszülött fiamban, nem másban. Nem a te jó szándékodban adom meg az életre valót, meg a kegyességre valót. Nem a te közösségedben adom meg, hogy ti emberek majd jó kijöttök egymással néhányan, adom meg az életre és a kegyességre valót, hanem a fiamban, az Úr Jézus Krisztusban adom meg, ami az életre és a kegyességre való. Hát ezért látjuk azt, hogy az Ószövetségben sem lehetett ez másképpen, hisz Ádám Éva idejét kivéve, amikor az Isten a teremtésben odaadta elé, hogy hogyan élhet az ember ebben a világban, hisz adott egy kertet, aminek a közepére betette az embert, és azt mondta, hogy ezt a kertet műveljed és őrizzed. Sokasodjatok, szaporodjatok, ebben a kertben éljétek az életeteket, gondozzátok ezt a kertet, amit rátok bíztam, használjátok ezt a kertet, műveljétek, éljetek csodálatos közösségben velem. És Ádám és Évának sikerült a bűnbeesésig. Nem volt szükség Isten tiszteletre, nem volt szükségük gyülekezetre, nem volt szükségük egyházi rendre, nem volt szükségük semmire sem, mert felhőtlen föloldódás volt az Istenben. Nem volt semmi, ami elválaszta Istentől őket. Az óember nem hozta a saját gondolatait, saját dicsőítést. Majd én megmutatom, majd én tökéletes leszek, majd én jól, sok hív emberben ez úgy fölébred. Vagy pedig a bűnös ember, aki azt mondja, hogy hát én élvezni akarom a kertet, hol vannak a gyümölcsök. Nem művelem, nem gondozom, nem érdekel, majd csak én élvezem a hasznát ennek. Nem volt ilyen, mert az Isten ott volt az emberben, tiszta volt a közeg, és meg tudták élni az életüket. De már a fiúkban, Káinban és Ábelben látjuk, hogy az Isten várta, hogy az ember, aki elszakadt tőle, bűnbe keveredett, azután rendezze az életét. És hát láttuk, hogy van egy jó szándék, egy jó irány, meg van egy rossz irány. Most a szándékot kihagynám belőle, tehát azt véletlenül mondtam, nem akartam mondani, mert nem a szándék, hanem maga a tény, hogy jól cselekedette Ábel, és jól cselekedette Káin. És az Isten azt mondja, hogy Ábel cselekedett jól. Mert Ábel rátette a hangsúlyt arra, hogy vérontás nélkül nincs bűnöknek bocsánata. Mert a bűn zsoldja a halála, az Istentől való elszakadás, az halál, és ebből való váltság nem működik másként, mint vérontás. Persze sokan tagadják ezt, sokan szemben állnak velük, és azt mondják, hogy miért beszélnek itt áldozatban, Isten nem vár el áldozatot, az Isten nem ilyen szörnyűséges Isten, hogy valakinek az életét kérné, hogy valakinek elvenné az életét valamiért. Tehát rendben van, hogy emberek így gondoljuk, a humánus ember így gondolja, hogy miért kell megölni egy galambot, egy bárányt, egy tulkot, vagy miért kell meghalni az embernek a bűne miatt, lehet ezen gondolkodni, tényleg szörnyű. Hát mennyire jobb lenne, hogyha csak egy magvakat vinnénk, földnek a termését vinnénk, mint Káin. Leszületelnénk egy-két dolgot, és almát, körtét, búzát, ezt azt vinnénk az Istennek, és akkor minden rendben lenne. Csak hát Isten azt mondta, én az áldásomat Ábel áldán adom tovább. Ábel áldán adom, aki látta, hogy a vér az, ami a megoldást adja. És ment tovább az áldás azokon keresztül, akik az áldozatot látták, hogy az áldozat szükséges. Noé, amikor a 40 napos özönvíz után, amikor jött a víz, és minden elpusztult, és végül kikötött az Ararát hegyén, és látta, hogy az Isten mennyire szereti az embert, hogy megmentette, akkor épített egy oltárt. És így olvassuk az igében, hogy az Isten megérezte ennek az illatát, ennek a jó illatát. És megbékélt a világgal Isten. És aztán látjuk, hogy Ábrahámnak hány oltárt kellett építenie, amikor az Istennel való kapcsolata megromlott, és az Istennel való megbékülésre építette az oltárait. Mind áldozatok voltak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Isten az emberrel rendezze a kapcsolatát, hogy az ember intézkedjen, bocsánat, mert nem az Isten az, aki most aktív ebben, hanem az embertől várja, hogy nyisson feléje, hogy lépjen feléje, hogy lássa be, hogy amit tett, az nincs rendben, és annak a megoldását keresse, és keresse azt az utat, amin keresztül aztán eljuthat oda. És olyan jó látni, hogy a tökéletes áldozatig, Jézus Krisztusig nagyon sokszor láttuk ennek az áldását, Isten hogyan békült meg, Isten hogyan rendezte a népével a kapcsolatát, rendezte a bűnben lévő népnek az életét. De egyszer eljött Jézus Krisztus a történelem egy pontján, és elhozta az egyszeri és tökéletes áldozatot, amikor már nincs többé szükség arra, hogy egyenként menjünk oda, és vigyünk madarat, galambot, bárányt, tulkot az Isten kiengesztelésére, hanem rámutatva Jézus Krisztus keresztjére. Uram, én elfogadtam Jézus helyetten bemutatott áldozatát. Azt a vért, amit Jézus ontott ott a kereszten, én az életemre veszem. És ez a kérdés, hogy veszed-e az életedre Jézus Krisztus kereszthalálának áldozatát? Veszed-e az életedre, hogy Isten benne mutatta be azt a tökéletes áldozatot saját maga számára, érted? És hogyha ez megtörtént, ha ezt vetted, akkor bekerültél abban a rendbe, amit az Isten egyébként elkészített számodra, számomra, az ő népe számára, hogy meg tudja élni az ember az életét és a kegyességét. Az Úr tehát törvényt ad, az ember meg értelmezi, az ember meg kialakítja aztán a rendet, hogy hogyan tud ebbe az isteni rendbe beállni, hogyan tudja megélni ezt az isteni rendet, ezért bontották tovább az Isten 10 igéjét, amit a nép számára adott, és formázták ki, hogy ellenőrizzék önmagukat, közösségüket. Csodálatos volt ez, amikor az ember tovább bontotta ezeket az isteni rendeket, és megalkotta azt maga számára. Csak hát akkor jön a probléma, hogyha a rend, maga ez a törvény fölé emelkedik az Istennek. Már nem az Isten a fontos, hanem a rendnek a betartása. Már nem az Úr a fontos, hanem az a Isten tiszteleti liturgia, amit az ő dicsőítésére készített az ember. Tetszenek érteni? Hogy nem az Isten, hanem az általunk végzett dolgok lesznek a fontosakká. Az Isten tehát adott egy törvényt, és az Isten gyönyörködik abban, amíg az ő dicsőségére van ez. Viszont megszomorodik, hogyha megszomorítjuk a lelkét, mert nem arra használjuk, amire adatott ez. Az Isten azért adta a rendjét, azért adta a közösséget, azért adta az egyházat, hogy ne tévedjen el az egyén, hogy legyen kontroll, legyen ellenőrzés, legyen önigazodási pont. Ezért jó a közösség, mert a közösség nehezebben mozdul. Az egyén az hirtelen tud mozogni, mert a saját döntését követi, cselekszi. A közösség az lassabban mozog. Közösség az tehetetlenebb. És ez azért jó, mert nem tud hirtelen a rossz felé elmenni. Ezt a jó felé is nehezebben mozdul. Tehát valaki meglátja, hogy melyik lenne a jó irány, a közösség nehezebben mozdul arra felé. De hát az Isten így gondolta, hogy a közösségben éljük meg az életünket. És ellenőrzés legyen, kontroll legyen az életünk felett. Tudjunk igazodni a nagy közösséghez. Mint ahogy említettem, persze itt éppen reformáció hónapjában van szükség a közösségnek a reformációjára. Amikor úgy eltéved, megdöbbentő egyébként, hogy Jósiás idejében, az Ószövetségben, az élő Isten, aki a pusztában vezette őket, aki megáldotta az ő népüket, földet adott nekik, olyan földet, amelyen nem ők építettek házat, nem ők építettek, nem ők ültettek növényeket, de ők laktak benne, és ők születeltek. Ezt az Isten elfelejtik, elhagyják, az ő rendje már nem fontos számukra, tele van bálvánnyal az élő Istennek a temploma. És egyszer, amikor átépítés van, előkerül az Istennek a törvénye, felolvassák, és azt mondják, hogy ez az emberek, emlékeztek el valamikor régen, amikor ehhez igazodott az Istennek a népe, az Úr áldása volt rajta. Hát akkor igazítsuk ehhez az életünket, és akkor kipakolják a bálványokat. Kitisztítják a templomot. Semmit sem hagynak benne abból, ami az élő Isten igéjén nem áll meg, ami az Isten rendje szerint nem jó. Mindent kitakarítanak. Ez volt a Jósiási reform. 2001 évvel később Luther Márton ugyanezt látja meg, hogy emberek, hát elfelejtettük az Istent. Hát csinálunk mi mindent. Csak éppen az élő Úr Jézus Krisztus dicsőítése, tisztelete maradt ki. Adunk, veszünk, kereskedünk, alakítunk különböző formákat, amiben úgy gondoljuk, hogy majd meg tudjuk élni, és hazugság az egész. Hát menjünk már vissza a forráshoz, hát nézzük már meg, hogy honnan indultunk el, vizsgáljuk már meg az Isten igényét. És akkor került kézbe a Szentírás. És az emberek rácsodálkoztak, hogy ez az Isten. Hú, de csodálatos. És akkor az egyetemes egyház nehezen mozdult. Akkor azt mondták, hogy Luther, akkor ki vagy rúgva, hogyha te így gondolkodol. Akkor menjél a magad útján. És akkor választófejedelmek, politikai döntések, stb. Következtében bizonyos részek kiszakadtak. De az Isten áldása következett. Az a közösség, aki így gondolta, hogy fontos visszamenni az alapokhoz, az Isten áldása nyugodott rajta. És aztán a nagy egyháztest is, aki az egyetemes, egy római katolikus egyház is kanyarodott, aztán különböző zsinatokon hozták az újabb döntéseket, amelyek nyilván abból adódtak, hogy Luther Márton reformációja megmozgatta a közeget. Hát aztán sok reformációról lehetne még beszélni, akár a magyarországi evangélikus egyházban is, akár a mi életünkben is, egyén életünkben, közösség életünkben is. Tehát ezek azok a nagyok. Tehát, mint ahogy mondtam, a legnagyobb az, amikor eljött Jézus Krisztus erre a világra, és megreformálta az akkori egyházat. Hisz látjuk a farizeusok, akik az egyház rendjének az őrzői. A farizeusok kerültek szembe Jézus Krisztussal, amikor azt mondták, hogy na majd most beugratjuk Na majd most mondjuk neki, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, ott van a sorvadkező ember. Nézzük meg, mit mond erre Jézus. Ha majd azt mondja, hogy lehet dolgozni, akkor majd jól lecsapunk rá, aztán elítéljük. Csak hát Jézus tudta a szívük gondolatát, és oda teszi eléjük azt, ami egyébként a felolvasott igeszakasz előtti kérdésekben is ott van, amikor Jézus evett a tanítványaival a templom kenyerében, amiben nem ehettek csak a papok, és ott elhangzik egy ige, egy rövid mondat, tehát az ember fia ura a szombatnak. Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Ne cseréljük föl. Az ember üdvössége, az ember Istennel való kapcsolata a legfontosabb, és ez szolgálja a szombat, ez szolgálja az egyháznak a rendje. A te Istennel való kapcsolatod a cél, annak a minőségének a javítása a cél. Ha nincs kapcsolat, akkor meg annak a kapcsolatnak a létrehozása a cél. Minden egyéb alá van rendelve. Szabad-e vasárnap kiszedni egy juhot a kútba, hogyha beleesik? Hát persze, hogy szabad. Szabad-e vasalni, kérdezte tőlem valaki jó pár évvel ezelőtt. Vasárnap. Hát mi a kérdés? Megy a gyereked vissza az egyetemre, szombaton este tudták kimosni, és akkor vasárnap délután kivasalt. Hát vasalt ki. Mert nem az a kérdés, hogy lehet-e húzogatni egy darab vasat egy ruhán, hanem az a kérdés, hogy a szívedben mi van? Hogy az Isten és a vele való kapcsolat a legfontosabb számodra. Hát akkor vasárnap kihívta, ha szükség van rá. De azért ne tornyozd föl a ruhát hétközben, hogy aztán majd vasárnap vasaljál, hogyha van időt megcsinálni előtt. Vagy bármi más. Kicsit humorosan, amikor mentünk Sámsonházára gyülekezeti kirándulásra, akkor mondtam, amikor vasárnap mentünk fel a Szerpentinen a templomba, az egyik fiatalember, nem mondom a nevét, mert él még, mindig akkor motorfűrészezett, akkor várta a fát. Előtte se, meg utána se. Amíg mentünk a templomba, és fenn voltunk a templom, addig ő motorfűrészezett. Nagy zaj csapott. Akkor kellett vágni a fát? Dehogy akkor? Jó volt, hogy akkor vágtál? Dehogy volt jó. De vághatsz fát vasárnap? Hát hogy ne vághatnál, hogyha a gyereked megkészül fagyni a nagy hidegben? Hogy ne vágnád fel a fát? Mert nem az a kérdés, hogy most lehet-e fát vágni, az a kérdés, hogy milyen a kapcsolatod az Istennel. Érted? Hogy mire tennél rá a hangsúlyt az Úr? Nem arról, hogy szögletesen tartsd be, mint a farizeusok, hogy vasárnap nem lehetett vasalt talpú cipőbe menni, mert ha vasat viszel a sarudon, akkor terhet cipelsz, és az munka. Nem ez a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy a szívedben ott van-e az Isten dicsőítésének a vágya, az Isten ismeretének a vágya. Ha igen, akkor megvan szentelve az ünnepnap. De ha csak beesel az Isten tiszteletre, meg utána szegény asszonyok jutnak ilyenkor mindig az eszembe a rántott húsra, hogy bepanírozom a húst, eljövök Isten tiszteletre, meg kisütöm. És ennyi az Isten tisztelet, hogy a panírozás meg a sütés között kicsit kiszakadok a menetből. Ha csak ennyi az Isten tisztelet, akkor ez Isten káromlás. De persze, hogy jó a rántott hús vasárnap. Csináljanak is a testvérek. Mert én is szeretem, hogyha van vasárnap. De mi van a szívedben? Mi van az életedben? Ez a kérdés. Erre szeretne Jézus is ráirányítani a figyelmüket, amikor azt mondja, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Hogy az ember Istennel való kapcsolata, a kapcsolat minősége javuljon, erősödjön. És természetesen az ember élete, a kegyessége az Isten tenyerében, Isten kezében legyen, és meg tudja azt áldani. Tehát szabad-e szombaton gyógyítani? Azt mondja az egyház, hogy nem. Jézus meg azt mondja, hogy igen. Tehetem. Mert hát nem fontosabb az ember, mint egy keretnek a megtartása. Egyik egyházvezetőnkkel beszéltem nemrégiben, amikor a kegyesség került szóba. Megdöbbentő volt hallgatni, amikor azzal válaszolt nekem arra, hogy a kegyesség az nagyon fontos, az Istennel való kapcsolat megélése, akkor mondja nekem, hogy de Misi, hát vannak lelkészek, akik pietisták, kegyesek, és mégis elválnak, mégis alkoholrabságába kerülnek, és mégis botránkoztató életet élnek. És akkor mondtam neki, meg a többieknek, akik ott ültünk,
hogy a megtérés az egy szép dolog. Amikor az ember elfogadja Jézus Krisztus váltságát, és az életét megújítja az Úr Szent Lelke által, ez egy nagyon csodálatos esemény. De ez kevés. Ha valaki azt mondja, én pietista vagyok, én kegyes vagyok, mert én egyszer megtértem valamikor, elfogadtam az Úr váltságát, én azt mondom, hogy ez nem pietista, ez nem kegyes, ez egy megtért ember. A pietizmus, a pietista élet az az, amikor a kegyességet nap-nap után élem. Ha most a reformáció hónapjában vagyok és reformációról beszélek, akkor folyamatos reformációban éli az életét. Folyamatos megújításban éli az életét. És én azt hiszem, hogy az, aki az alkohol rabságába keveredik, vagy a paráznaság rabságába keveredik, akkor az azért történik meg, mert ez a megszentelődési útvonal megszakadva nem működik. Történt valami az életében, csak az Istennel való kapcsolata nem működött. A keret megvolt, csak nem azt szolgálta, amire az van. Ez a válasz erre is olyan megdöbbentő, hogy sokan nem értik a lényegét. Sokan nem értik meg, hogy ez nem arról szól, hogy én veszek egy biztosítást az életemre nézve, hogy megtértem, és akkor minden rendben van, az Isten meg majd fizet, amerre járok. És akármilyen kárt okozok, akármilyen probléma, az Isten kifizeti. Hát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én kapok egy lehetőséget, egy keretet, egy életteret, amiben az Isten meg akar áldani. És ebben az élettérben én mozoghatok, szabad lehetek ebben az élettérben. De ha kilépek ezen kívülre, abban a pillanatban parázna, meg alkoholista, meg tolvaj, meg hazug, meg lehetne sorolni, hogy milyen ember lesz belőle. Nem én tartom meg magamat. És ez a problémája annak, amikor a rendet, az egyházi közösséget rúgja föl valaki, és azt mondja, hogy majd én veszélyes, mert nincs kontroll. És egyszer csak azon vesz észre, hogy hatalmasat zuhattam. Beleestem valamibe, mert gőgössé lettem, mert magabiztossá lettem, mert elengedtem már az Isten kezét, és úgy gondoltam, hogy magamtól működik ez. Nem működik magamtól. A szombat az az emberért van, nem az ember van a szombatért. A szombat fontos, mondja Jézus. És most mondhatjuk azt, hogy a vasárnap fontos, az Isten tisztelet fontos, az Isten tiszteleti közösség fontos. De nem azt tart meg, hanem az Istennel való kapcsolatod az, ami a fontos mindezek fölött. És hogyha ezt szolgálják ezek, akkor minden rendben van. Ha nem ezt, akkor nem ér semmit sem. És olyan jó lenne, hogyha a mi Isten tiszteletünk, az egyéni is, meg a közösségi Isten tiszteletünk is ezt szolgálná, amire adta az Isten. A bűnös ember számára egy életmegélési tér, egy életmegélési lehetőség. És ha ezt fogadjuk, ha ezt vesszük, akkor azzá is lesz, nem csak magunk számára, hanem azok számára is, akik kívülről látják, akik tapasztalják, miképpen élik az emberek, az Isten emberei, a vele való kapcsolatot. És vágyébred a szívükben, hogy azt az Istent megismerjék. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás a szívem azért, hogy Te folyamatosan reformálod azt, amit mi emberek folyamatosan tönkre teszünk. Bocsáss meg nékünk, Urunk, hogy a mi gondolatunk, meg a mi szívünk, az nagyon csalárd, nagyon csalfa. Pillanatokon belül félre tudja rántani egy-egy kívánság, egy-egy hívság. De tudjuk, hogy Te mindenek fölött való Úr vagy, Te a kívánságot és a hívságot is le tudod győzni az életünkben, mert Te meg tudsz erősíteni. Áldj meg bennünket, Urunk, egyenként, meg közösségben is, hogy néked szolgáló, téged dicsőítő, neked örömet okozó gyermekeidé lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is itt állhatunk előtted, keresztelőre készülve, az előtted való megállásra készülve, téged dicsőítve. Köszönjük néked, hogy emlékezhetünk is azokra, akik elhunytak, akiket eltemettünk az elmúlt héten. Köszönjük, hogy az élet kezdete és vége itt lehet mindig körülöttünk, dicsőítve, magasztalva téged, hogy te tudsz megtartani egyedül, te tudod gazdagítani a világi létünket egyedül. Így segíts bennünket a kísértések közepette is, eljutni arra a mennyei elhívásra, amelyet fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Annyi változás lesz csupán, hogy szabadságra megyek 10 napra, és a következő vasárnapon nem leszek itt az Isten tiszteleten. Bálint Éva fog szolgálni igehirdetéssel a testvérek között. Ő Nyíregyházán szolgál most az esperesi hivatalban, és esperes asszony őt kérte meg, hogy a következő vasárnapi Isten tiszteletet megtartsa. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat. Kedden tartjuk a következő férfikört, amely szintén munkás férfikör lesz. Az alaksorba való lejutást segítő lejáró építése, annak folytatása vagy befejezése a cél. Akik tudnak, azok jöjjenek. Búzás István felügyelő úr szervezi ezt a munkát. 4 órától kezdődhet a munka, addigra a munkából hazaérnek nagyobb részt az atyafiak. Aki hamarabb tud jönni, természetesen, ha Istvánnal beszél, akkor tud végezni munkát hamarabbtól is. Csütörtöki bibliórát testvérek szívére helyezem, jöjjenek össze, legyenek együtt a bibliórai közösségben. Akik tudnak, jöjjenek el, vegyenek részt rajta. 17 óra 30-kor, 17:30 kezdődik itt a templomunkban. Az ifjúsági órával kapcsolatban beszéltünk, most itt van Kéti közöttünk már egy pár hete, és arról beszélgettünk vele, és az ifjúsággal foglalkozó fiatalok közül néhányal, hogy egy ilyen angol nyelvvel egybekötött szombat délutáni ifjúsági órát indítanánk, vagy indítunk. Erre várjuk, hogy kik azok, akik jelentkeznének, lehet iskolatársakat, szomszédokat, barátokat, ismerősöket is hívogatni. Tehát 15 óra 15-től az ifjének az idejében, még nem ettől a szombattól, de következő szombattól már akár alkalmasint lehet is indítani ezt, vagy részt venni. Ezzel együtt hirdetem, hogy a konfirmáció elkezdődött. Ha valaki még szeretne jelentkezni, ilyen kis jelentkezési lapot kérjenek tőlem, és akkor még be lehet csatlakozni ebbe. 12 év fölötti gyerekeket hívjuk erre az oktatásra, amely egyébként 2 éves. 2 évig tart, és első évben a Szentírás, második évben a egyházunk tanítása a cél. Hirdetem a testvéreknek szomorú szíved a feltámadás reménységében, hogy az elmúlt héten eltemettük idősebb Kukta Dezső testvérünket, aki 64 évet élt, és Gyuris Józsefet, aki 58 évet élt, valamint Poroszkai Istvánt, aki 72 évet élt a Földön. Az Úr adjon békességet a gyászolóknak, és bennünket is emlékeztessen arra, hogy életünk véges, és még lehetőségünk van a Földön ezen az úton, addig béküljünk meg azokkal, akik itt élnek mellettünk, és tudjuk megélni azt az életet, amire elhívott bennünket az Úr, mint ahogy az ige hirdetésben is előttünk áll. Házaspárok családos hétvégeje lesz az EKE szervezésében október 15-től 17-ig, és ifjúsági hétvége lesz 18 év alattiak számára november 5-től 7-ig, és 18 év felettieknek november 19-től 21-ig. Akik szeretnének ezekre az alkalmakra utazni, az ifjúsági hétvégére magam is megyek majd 18 év alattiakkal, tehát november 5-től 7-ig, kérem, hogy jelezzék, hogy a családban ki az, aki szívesen elmegy, vagy eljön ezekre az alkalmakra. A testvérek figyelmébe ajánlom az imádságlistát is. Az imádságlistán szereplők kérték, hogy hordozzuk Isten előtt az ő életüket, hogy mindaz, ami kérdés számukra, mindaz, ami Isten előtt való könyörgés vagy hálaadás, az közösen kerülhessen az Úr elé, mint ahogy egy gyülekezeti közösségben ez illik és kívánatos is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. A keresztelőre készülve énekeljük 296-os számú énekünk első versét. 296-os ének első versét énekeljük.
Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, hogy ezekkel a gyerekekkel először jöttetek templomunkba, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejövetelüket, kimenetelüket mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elpárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva János evangéliumában találjuk, annak első fejezetében, a 12. versben a következőképpen. Asszonyok első sorban. Nem. Csak úgy. Isten igéje tehát így szól: akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiainak neveztessenek. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, Istenünk igéje szólt hozzánk, amely a keresztény tanításnak, a keresztény gondolkodásnak az alapja. Akik befogadták, azok fölhatalmaztattak. És itt az Isten fiúságról, Isten gyermekségéről van szó. Akik befogadták őt, ez az Istennek az egyetlen feltétele, akik engedték, hogy Jézus belépjen az életükbe, akik vele voltak, vele vannak, azok Isten gyermekeinek neveztetnek. Ez kínáltatik föl most nektek is. Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek ne csak a ti gyerekeitek legyenek, hanem Isten gyermekeivé legyenek? Hogy Isten gyermekei sorába kerüljenek ezek a gyerekek? Jézust, amikor eljött ebbe a világba, nem fogadták be, még az övéi sem. Nem fogadta be a sötétség a világosságot, ahogy János evangéliumának elején olvashatjuk. Nem fogadták be az övéi, akikhez jött, akikért jött. De azt mondja az Isten igéje, akik befogadták őt. De akik azt mondták neki, hogy jár be az én életembe. Akik, mikor kopogott Jézus az ajtón, megnyitották az ajtót, a szívük ajtaját, az életük ajtaját, és a gondolatuk, az értelmük, érzelmeik, az akaratuk oda került az Isten kezébe, azok, így mondja az ige, hogy fölhatalmaztattak arra. Azok hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiainak neveztessenek. Pecsétes papírjuk van. Isten előtt való bizonyosság van, hogy ők Isten gyermekeivé lettek. És hát az Isten gyermeksége mit jelent? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak örökös társai. Azt jelenti, hogy aki az Isten gyermeke, az az Istennek az örökségét magáénak tudhatja. Isten országának lakója, Isten országában elkészített hely van azok számára, akik befogadták, akik fiává lettek. Mert csak abban az eljövendő világban lesz majd valami örömünk azoknak, akik Isten gyermekei? Hát nem így van. Ahogy az ige hirdetésben is említettem, Isten azt mondja, hogy Jézus Krisztusban Isten megajándékozott bennünket arra, ami az életre, ami az e földi életre van, és ami a kegyességre, ami az Isten tiszteletre van. Isten nem azt mondja, hogy majd egy homályos jövőben lévő ajándékért engedd be Jézust az életedbe, hanem azt mondja, hogy ha rendbe akarod tenni az életedet most, akkor engedd be az életedbe. Ha ti azt szeretnétek, hogy ezeknek a gyerekeknek az élete rendezett legyen, teljes legyen, akkor engedjétek be az életetekbe Jézust. És engedjétek be az ő életükbe is, sőt, tegyetek bizonyságot erről az Istenről, erről a Jézus Krisztusról, aki mindezt elvégezte, értetek, hogy ezek a gyerekek befogadhassák, megérthessék Istennek ezt a csodálatos ajándékát. Amikor az Isten valósága az megjelenik az ember gondolkodásában, az ember életében. És aki ezt engedi, annak jön az életébe az ígéret. Aki beengedi, az valósággal, pecsétes papírral, Istenről való bizonyossággal Isten gyermekévé lesz. Ezt kínálja nektek az Úr, de mindnyájunknak, akik itt vagyunk, és erre hív bennünket, erre a bizonyságtételre hív bennünket mindannyiunkat, gyülekezetet, és ezért fontos, hogy a gyülekezeti közösség, hogy az ige hirdetésben is elhangzott, Istenről bizonyságot tévő egyház legyen, az Isten gyönyörködhessen az egyházban, hogy az emberek, ezek a picin gyermekek is megláthassák, kicsoda az az Úr, mit tett az emberekért, és mit adott ajándékképpen az ő gyermekeinek. Így álljunk meg a mennyei atyánk előtt, elcsendesedve, imádkozva. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, áraszd rájuk szent lelkedet, ébreszd bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most, amikor Isten rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszentegyházat, hisztek-e?
Igen.
Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a szent keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelitek ezeket a gyermekeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve? Norbert, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Járjott én mostantól mindörökké. Mi legyen a gyermek neve? Levente. Megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy áldott egy mindenesítő. Már segítek, jó? Megszerom az arcot. Ami mindenható mennyei atyánk, aki az életnek az Ura, áldjon meg titeket, hogy meg tudjátok élni benne az Isten gyermeki életét. Amen. Tessünk fel. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, te, aki teremtetted ezt a világot, aki megszentelted, aki gondoskodsz a benne élőkről, gyermekeidről, és felhozod napodat jókra és gonoszokra egyaránt, áldj meg bennünket ebben a vasárnapi Isten tiszteletben, hogy mind az emlékezés az elhunyt testvéreinkre, mind a keresség, a keresztelés, az te előtted lehessen és gyönyörködhess benne. Köszönjük, hogy megnyithatjuk előtted a szívünket, Urunk, és te helyezhetsz abban békességet, meg örvendezést. Hálás a szívünk, Urunk, hogy meg tudod áldani egyén életünket és gyülekezeti életünket is. Add meg, hogy az a keret, amit te készítettél az ember számára, amely a tőled elszakadt ember számára az élet tere lehet. Áld meg, hogy gyülekezetünk élete, egyházunk élete téged dicsőítő élet lehessen. De így kérünk és könyörgünk minden felekezetért, egyházért. Áld meg szert a világban, hogy hasonlóképpen tudják élni az életüket. Légy olyan emberekkel, akik szolgálatot vállalnak a gyülekezetben, légy a lelkészekkel, esperesekkel, püspökökkel, azokkal, akik felelősséget vállaltak, akik felhatalmazást kaptak tőled. De köszönjük, hogy előtted lehet a teremtett világ, az egész teremtett világ benne, népünk, nemzetünk, hazánk. Áldj meg bennünket, Urunk, így a választások után, hogy akik felhatalmazást kaptak, azok tudjanak élni ezzel a felhatalmazással. Add meg, hogy a népnek, népünknek az élete gazdagodhasson ezáltal. Köszönjük, hogy előtted lehet egyéni életünk, szükségünk, kívánságunk. Légy velünk, Urunk, amikor megfogalmazzuk a gondolatainkat. Elégítsd meg azt, amire szükségünk van, hogy teljes lehessen földi életünk. Köszönjük, hogy te elégíted meg a szükségben lévőket. Légy a munkanélküliekkel, légy a fedél nélküliekkel. Áld meg azokat, akik hiával vannak a közösségnek, vagy anyagi lehetőségeknek. Tudjuk, hogy te vagy az, aki meg tudod adni, amire szükségünk van. Bennünket is használja feléjük való szolgálatban, Urunk. Áld meg bennünket házasságunkban, gyermeknevelésünkben, hisz csak te tudod megtartani a gyermekeinket. Így áld meg a most keresztelt gyermekeket is. Hadd dicsőíthessék a nevedet majd felnőttként, és hadd dicsérhesse a világ a te nevedet, mert megáldod a tiédet. De így tesszük eléd, Uram, a gyászoló családokat is. Te légy a Kukta családdal, a Gyuris családdal, áld meg a Poroszkaiékat, hogy a te békességed az ő szívükben lehessen, hogy megáldhassd azokat, akik most emlékeznek, akiknek űr van a szívükben, te tölthesd meg azzal, ami te magad vagy, és az, amit a veled való közösség gyümölcseként teremhetünk. Áld meg őket, Urunk, és add meg, hogy lehessünk társaik a nehézség, a szenvedés közepette is. Add meg, hogy együtt tudjuk hordozni azt, amit rám értél fele barátunkra. Köszönjük néked, hogy a kísértés, kívánság, hívság közepette is Jézus Krisztusban lehet a mi bizodalmunk, a mi erősségünk. Gyermeketként vágyakozhatunk arra a mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál. Köszönjük, hogy így állhatunk ma is előtted. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünket pedig a 381-es számú énekünk eléneklésével folytassuk. 381-es számú éneket énekeljük.